Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
1922-ben Amerikában egy nőknek készült divatlap egy rendkívül jelentős fotósorozatot jelentetett meg, ami bemutatta a legújabb fürdőruha divatot a hölgyeknek. Ezt a fürdőruhát úgynevezett szabadvízi fürdéshez tervezték, tehát folyó, tó, tenger. Mert akkor még nem voltak strandok, meg akvaparkok sem, meg csúszdaparkok sem, meg semmi sem volt, csak folyó, tó, meg tenger, meg tócsa, pocsolja, mocsár. Ami eddig nem volt, addig nem volt szokás, hogy ebben fürödjenek, és ez az új, sőt, formabontó, sőt, forradalmi fürdőruhaterv mindenki figyelmét felkeltette. Az mindenki tudja, hogy a mostani fürdőruhák tulajdonképpen nem is fürdőruhák, hanem csak ilyen kis ruhafecnik, meg csíkok, meg csatok, és nagyon nehéz kiválasztani a megfelelőt, hogy tudnilik mi áll jól. Meg kell, hogy mondjam, sőt, alapismeret, hogy nem mindenkinek áll jól mindegyik. Csak van egy csomó néni, akinek nem volt ideje a strand előtt alapismereteket tanulni, ezért mégis fölveszik. És akkor sajnos úgy néznek ki, mint amikor a Mici Mackó hazafelé baktat a zavarba, és itt ott ráragad egy levél. Fontos tudnivaló, hogy a szépség nem az, amikor valami nőcske csücsörít az RTS-en, ez RTL-re gondolok, a szépség lehet ezerféle, sőt, ki kell jelentenünk, hogy mindenki szép, csak mindenki máshogy.
Egyetértek az előttem szólóval.
Na, ugorjunk vissza fürdőruhákhoz, mert a szépséget kitárgyaltuk. Minden szép és slusz passz. Az, hogy tetszik-e, az egy másik dolog. Ott van mozgástér, ahogy a felnőttek mondják. Na, ez az 1922-es fürdőruha attól volt különleges, hogy írtó szexi volt. Ugyanis három részből állt. A térdigérő, autószerelő fazonú kantáros szövetnadrágka, a rövidújú szövetkabátka és a kalap. Ez volt a három rész. Ez akkoriban elég felháborítónak számított, hiszen az ezt viselő hölgy teljes alkarja és tértől lefelé az egész lába kilátszott belőle. Micsoda mesztelenség! Felháborító! Hát ennek a cédának az egész nyaka kim van. Képzeljétek el, hogy milyen lehetett ilyen téli kabátba lubickolni. Eleve jó meleg, amíg a napon üldögélsz benne, aztán amikor bemész a vízbe, mert főfort az agyad, akkor a szövet jó megszívja magát, és úgy mászol ki a partra, mint a hajó törött. Azóta persze divat sokat változott, úgyhogy azok a gyerekek, akik nem akarnak rosszat álmodni, ne menjenek a Karcsi Beach-re a lupatóhoz, ráadásul targoncával kell elszállítani az apukájukat, ha az akarnak menni.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nem a ruha teszi az embert. A Zsebrádió szerkesztőségének összes tagja egy emberként kiabálja most, hogy ki az a ruhat és miért teszik embereket. Oké, jó poén volt, 6000 éves, lapozzunk. Inkább az a kérdés, srácok, hogy mi az a ruha és mit tesz értünk, hogy úgy gondoljuk, nem is tesz értünk semmit. A ruha egy egyszerű tárgy, egy darab anyag, csíkos, kockás, csillog, téli vagy nyári, az egyik olcsó, a másik drága, az egyiket fiú hordja, a másikat lány, az egyik csálénál, a másik előnyösen, a szín sem mindegy, mert valami kiemeli a szemet színét, vagy pedig sápaszt. Egy biztos, az öltözködés lehet művészet, és az is biztos, hogyha nem vennénk fel semmit, akkor pucéran rohangálnánk. Ilyenkor ősszel meg ruha nélkül befagyna a popeszunk. Miért tulajdonítanak mégis a felnőttek ekkora jelentőséget az öltözködésnek, és honnan is ered ez a mondás? A lényeg bizony a külsőségek fontosságában és a belső értékek fontosságában keresendő. Azok találták ki ezt a mondást, akiknek a belső értékek sokkal fontosabbak, mint az, hogy valaki hogy néz ki. Mert bizony a felnőttek sokszor esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, minél csillogóbb, drágább és menőbb cuccai vannak valakinek, minél nagyobb a márkajelzés a pólójukon, annál nagyobb és menőbb emberek. Ez nyilvánvalóan butaság. Mert attól még, hogy valakinek sok pénze van, meg szép, meg drága ruhákat vesz, lehet tök bunkó, goromba is, és öltözhet úgy, mint egy papagáj. És lehet, hogy az, akinek meg nincs pénze rá, vagy inkább könyvet vesz ruha helyett, ugye, az lehet tök jó ember, kedves, segítőkész, és tök jó fej. Arról nem is beszélve, hogy vannak, akiknek olyan jó a stílusuk, és olyan jó szemük van a ruhákhoz, anyagokhoz, hogy olcsó anyagokból is fantasztikus érzékkel tudnak nagyon szépen öltözni. Sőt, vannak olyanok is, akiknek az a munkájuk, hogy szép ruhákat terveznek maguknak és másoknak, és nem feltétlenül drága anyagokból. Szóval a lényeg, hogy bárkivel is találkoztok, nem szabad az embereket kizárólag az öltözetük alapján megítélni, hiszen lehet, hogy a külső megfog, de a belső az, ami megtart. És hogyha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Fregolit! A Fregoli kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Fregoli
megjelenítés tartalmazott. Máshol más. 1972-ben indult el az első szovjet űridőjárás kutató műhold, a Prognoz 1. Ez most egy picit félrevezető, mert úgy hangzik, mintha az űrben is lenne hónos eső, vagy talajmenti fagy, esetleg anticiklon. Az űridőjárás valójában azt jelenti, hogy a központi csillag, azaz mi esetünkben a nap körül, szóval a nap körül lévő napszél, magnetoszféra, ionoszféra és termoszféra, bármit is jelentsenek ezek, állapotaiból keletkező valami, amit jobb hiány űridőjárásnak nevezünk, és ami hatással vannak az űrben keringő eszközök teljesítményére és megbízhatóságára. Továbbá a földi telepítésű technikai eszközök működésére is. Vagyis, ha van egy nagy erős napkitörés, és aztán abból jönnek ezek az ionoszférák, magnetoszférák és termoszférák, meg a napszél, akkor ezek a technikai eszközök, ha nincsenek felkészítve a napszélre, akkor bizony el tudnak romlani, kiég az összes processzoruk és Campes Dolores. Ráadásul még az ember egészségét is tudják veszélyeztetni. Szóval nem árt, ha tudjuk, hogy éppen hogy áll az űridőjárás odafent.
Fűzike show.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Cicege.
Cicege?
Ez egy második, egy összenyomott burgonyagombóc. Sok helyen ismerik ezt az ételt, de mindenhol más a neve. Például bandurák, cicedli, görhöny, krumplibaba vagy matutka. Valójában ez az étel egy konyhai baleset. Ha valami krumplis cuccra ráül a szakács, nyugodtan nevezd el cicegének.
Köszi, mert ettem a nagyinál.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1860-ban Edouard Léon Scott de Martinville fonautográfiával rögzített egy francia népdalt. Fonautográf. Ez egy nyomdász volt ez a pacák, és a találmányával nem visszajátszhatóvá akarta tenni a hangokat, hanem a gyorsírók tevékenységét szerette volna forradalmasítani, hogy láthatóvá teszi az elhangzottakat. Tehát amit felvesz, látjuk.
Jipi!
A fonautográfot ezek szerint Edison nem feltalálta, hanem csak kihúzott pár felesleges betűt a nevéből, hogy ki lehessen mondani. Biztos azért nem terjedt el a francia készüléke, mert nem tudták kimondani a boltban a nevét.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki
mi lesz el, ha nagy leszel?
Márka tanácsadó. A világon mindenki márka tanácsadónak hiszi magát, de csak nagyon kevesen értenek hozzá. Ők viszont nem hívják így magukat, és mások sem hívják őket így. Egy márkát arról ismersz meg, hogy sosem tudod, mit csinál, de mindig tudod, hogy mit nem csinál. Túl sokan hiszik azt, hogy ők választják a márkákat, mert igazából a márkák választják ki azokat a vásárlókat, akiket a legkönnyebb abban befolyásolni, hogy azt higgyék, hogy ők választották a márkákat. Attól még, hogy egy drága márkát választasz, még nem válsz értékessé.
We'll be right back. máshol más.
Döbbenet. 1936-ban Miki Egér, aki egy rajzolt állat, belép a francia idegen légióba, ami egy hadsereg. Jó, itt egy pillanatra meg kell állnunk, mély levegő. Tehát egy gyerekek kedvence rajzfilmhős Egér belép egy hadseregbe. Jó, bárkit bárhova könnyű belerajzolni, de mégis mi az az idegen légió? Ez kérem egy első Lajos francia király által alapított hadsereg. 1831-ben ezen a napon alapította ez a király úr olyan külföldieknek, akik valamiért be akartak lépni a francia hadseregbe. Mondtam, hogy harcolós napunk lesz. Szóval, Franciaországban akkortájt egy csomó olyan ember élt, akik más országokból menekültek el mindenféle okok miatt. Olyan balhés fickók, akik otthon tuti, hogy dutyiba kerültek volna. Ha ezek az urak beléptek a légióba, amit azért hívunk idegennek, mert nem franciák voltak benne, hanem csak idegen országból jöttek, akkor őket onnantól nem piszkálta senki. Cserébe viszont egy csomó ideig kellett harcolniuk, meg katonáskodniuk nagyon vacak helyeken, hogy a franciáknak jó legyen. Tök hülyeség. És joggal tehetitek fel persze a kérdést, hogy mi közünk nekünk ehhez. Na, hát az, hogy amit tudunk erről a légió nevű dologról, azt egy Reich, vagyis P. Howard, vagyis Gibson Levery nevű fickótól tudjuk, aki nem volt más, mint Rejtő Jenő, különféle írói álneveken. Ő volt minden idők egyik legviccesebb magyar írója. Olyan író volt, aki például Karl Mayer ellentétben valóban járt Párizsban, amiről írt, és néhány napra tényleg áthajózott Észak-Afrikába is, de sosem lépett be a légióba, mert nagyon kis gyenge és beteges ember volt. Az egész életművét egy pesti kávéházban írta meg. Nem volt egy nagy hős, viszont csodás volt a fantáziája. Mondjuk megint ellentétben Karl Mayer, nem saját magát választotta a főszereplőnek a könyveibe. Ezen a ponton szeretnénk megkérni Szupi Zsolti bácsit, hogy ejtse már ki nekünk helyesen, hogy Vinnetou.
Vinnetou.
Köszönjük. Gorcsev Iván, Tuska Hopkins, Fülig Jimmy, Csülök, Senki Alfonsz, Vanek úr és a többiek a magyar szórakoztató irodalom legcsodásabb figurái, és őket mindez a pesti bohém keltette életre a papíron. És itt szeretném megjegyezni, hogy egyik legnagyobb hősét, a csinos, végtelenül intelligens, tehetséges, nagyvonalú és hősies, erős, de mégis gyengét hősét, Jules Manfred Arincourtnak becenevén, Galambnak hívták. Mondtam már, hogy hősies?
Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi. Mindeközben Azerbajdzsánban.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1907. április 9-én Savanyú Jóskát, az utolsó híres betyárt elvitte a reuma. Kicsit furcsa, hogy ebben a modern korszakban, amikor már voltak autók, meg labdarúgás, sőt, még annak az Atletico Madridnak is volt meze, ugye matracuzatból, de volt. Csontvári megfestette a magányos cédrust, és nagy figyelj, ebben az évben, 1907-ben kifejlesztették Tokióban a nátriumglutamátot, amitől mindennek jó íze van. Szóval virul a világ, ehhez képest Magyarországon zavartalanul üzemelt egy alig 160 cm magas, illetve hát alacsony, 66 éves, nyugdíjas betyár. Ja, betyár. Megismétlem, betyár. Agyrém. Ez a mi Magyarországunk tényleg egy különleges hely. Áll az Eiffel torony, kész van a Ford T-modellje, és megjelent a Pál utcai fiúk. Ez a vén tatta meg betyárkodik. ült 20 évet a vészivar, de kérem, ez olyan durva túlzás, mint egy zebra mintáz akkóban valaki ma geopárdusznak hívna egy állatot a tévébe, vagy kérdezné a reptéri csomagváróba, hogy where is my baguette? Némá buksi bepisítá. Nem kérem. Ilyen már nincs, de volt. Úgy hívták, Savanyú Jóska. Betyár volt. Csodálatos.
Máshol más.
Vidékre is begyűrőzött már a szelektív hulladékgyűjtés, de vidéken valahogy nem olyan Greta Thunbergi értelembe vett nyomasztó hangulatban, hanem inkább a vidékre jellemző természetességgel. Talán azért is, mert vidéken más a szeméthez való viszony, sőt, más számít szemétnek.
Ördögi Roy. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
Ugyanis a papír alapú dolgokat többnyire elégetjük, mikor tüzet rakunk a kertben, mikor bográcsozunk vagy grillezünk, esetleg be tudunk gyújtani vele a kandallóban vagy a kazánban. A szerves zöldet ősidők óta komposztálja a vidéki ember, vagy ha olyanról van szó, például krumpié, oda tudja adni a ház körüli állatoknak. Az egyéb szerves hulladékot többnyire megeszik a kutyák, meg a macskák. Vidéken szinte mindenhol van szódás, aki cseréli a szódás palackokat, így a PET palack sem jelent akkora gondot. Sok dolgot meg azért nem dob ki a vidéki ember, mert beteszi az egyszer még jó lesz valamire feliratú dobozba. És tényleg így van, egyszer mindig valami jó lesz valamire. És ez az idő kezdete óta így van. Lehet, hogy 10 évet kell várni annak az alátétnek, hogy a helyére kerüljön, de egyszer meg lesz a helye. Na, és ami ezután megmaradt szemétként, az megy a kukába. Vidéken a nagy takarítás nem áll meg a porszívózásnál, meg a kanapé alól előkerült félzoknik összepárosításánál. Vidéken az ember felhívja a helyi fuvarost, és hozat egy sittes konténert. A városban szocializálódott ember számára alapvető kihívás jelent az újfajta szemmértékegység elsajátítása. Vidéken mindenki tudja ránézésre, hogy mi hány méter mély, hány méter hosszú, mekkora négyszögöl, milyen magas. Pesten ez a képesség valahogy nincs meg az emberekben. Ennek megfelelően a konténeres első kérdése, hogy mekkora konténert hozzak. 3, 4 vagy 5 köbméterest? Ilyenkor az ember megpróbál hirtelenjében elképzelni egy 1 méterszer 1 méterszer 1 méteres kockát, ami ugye 1 köbméter, és akkor ezt elképzelni 3-szor, vagy 4-szer, vagy 5-ször, és eldönteni ez alapján, hogy hány köbméteres konténert hozzon. És ez még csak a probléma egyik fele, mert még azt is el kéne képzelnie, hogy az udvaron szerteszét eldobált mindenféle kidobandó tárgynak össztérfogata vajon mennyi? 3, 4 vagy 5 köbméter? Nye. Tapasztalatom szerint úgy lehet a legkönnyebben megtanulni, hogy mekkora is egy 4 köbméteres konténer, ha az ember telehordja.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon tücsköt! A tücsök kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
tücsök
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1947. március 26-án született Esze Jenő, zongoraművész, zeneszerző, zenepedagógus, a könnyű zene elméletének atya, és még ha ez még nem lenne elég, a Fantázia zenekar létrehozója. Jenő bácsi annyira büfé volt a különböző könnyű zenei stílusok felismerésében és előadásában, hogy a magyar hanglemez gyártó vállalat felkérte őt, hogy hozzon létre egy népszerű könnyű zenei zenekart, ez a Fantázia Szalonzenekar. Ez a komplett neve. Fantázia Szalonzenekar. Nagy figyi, az interneten kutakodva nagyon gyanús, hogy ez a zenekar mind a mai napig létezik. Esetleg keressetek rá a Google-ban, vagy kérdezzétek Matula bácsit. Azt nem tudom, hogy ez a Jenő bácsi a kezdetekben bekalkulálta, hogy a könnyű zene hogyan alakul, sőt azt sem tudom, hogy számítottál arra, hogy a könnyű zene olyan sokféle lesz, mint ahogy ma ismerjük. Kezdetben a magyar könnyű zene az volt, hogy egy énekes szomorú volt, vagy vidám. Aztán egy egész együttes volt szomorú, vagy vidám. Aztán jött egy lóhajú férfi lila overában egy asszonykórussal, és ott egy picit megváltozott minden. Ha ez megnyugtat mindenkit, a világ egyik leghíresebb könnyű zenéje, a YMCA, arról szól, hogy magányos vagy, nincs egy rúppót se, és ennél valamit, akkor kapsz a keresztény ifjak egyleténél egy nagyon finom turmixot. És ez igaz, én sok évvel ezelőtt laktam egy keresztény ifjak egylete hotelban, és nem csak egy turmixot kaptam, hanem egy mackó fölsőt is. $7 volt egy szoba.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.